Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Beszéd Hang Világnapja alkalmából, amely április 16-a minden évben. Angolul a hangvilágnapja World Voice Day, amely évente kerül megrendezésre, és mindig ezen a dátumon. A világnap célja, hogy mindenki számára bemutassa, milyen óriási jelentőséggel bír a beszédhang a mindennapi életben, a művészetekben, a biológiában. A hangnapja ösztönzi az embereket arra, hogy értékelje ezt a tudását, és tegyen meg mindent a hangszálai és beszélőszerve egészségének megőrzésére. A kezdeményezés a beszédhang világnapjának kezdeményezése 1999-re nyúlik vissza, amikor az amerikai és európai fülorgégészek, beszéd és nyelvi patológusok javaslatot tettek az emberi hang fontosságának hangsúlyozására. Nagy szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Cagányné Pásztor Anikót, akinek bizony sok köze van a szép beszédhang javításához, keletkeztetéséhez, ápolásához, de inkább erről beszéljen ő maga. Szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntelek, és természetesen szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit is. Különös örömmel tölt el engem ez a nap, hiszen hiszem és vallom, hogy a beszéde által megmérettetődik az ember. Mert ahogyan megszólalunk, az val rólunk is. Hiszen majd ezt egyébként a későbbiek során azt hiszem részletesebben is megbeszéljük, hogy az, ahogyan megnyilatkozunk, az egyéniségünket tükrözi. Ha nyugodtak vagyunk, akkor szép lassan beszélünk. Ha hihetetlenül idegesek, akkor nagyon-nagyon gyorsan. És hát természetesen én mindezt nem a hétköznapi életre szeretném kivetíteni, hanem a színházi munkára, mert a hétköznapokban természetesen mi a színházi beszédet gyakoroljuk.
Kicsit a hétköznapi beszédre visszatérve, tehát akkor már a beszédünk elárul rólunk sok mindent?
Abszolút igen. Képzeld el, hogy olyan érdekességet is olvastam, hogy például, ha valaki nagyon ilyen folytottan és leszorítva beszél, ő feltételezhetően, amikor megszületett, akkor gyermekkorában a köldökzsinór rátekeredett a nyakára, és ez a folytottság, ez azért marad meg, mert úgy változnak meg azok a bizonyos anatómiai tényezők, mind a torkában, mind az összes többi, tehát mind a lélegzetvételhez, a kiejtéshez szükséges részeknél, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú és kitartó beszédtechnika tanári munka kell hozzá, hogy ezt fel lehessen oldani.
Tehát akkor áttérünk a színházi beszédre, előtte a stúdióból hallgatunk egy kis zenét.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
A Beszédhang Világnapja április 16-a alkalmából Cagányné Pásztor Anikóval beszélgetek, mint már az előbbiekben is említetted. A színházi beszédről szeretnél részletesebben.
Igen, természetesen, hiszen hazám a színház, és az otthonom a színház minden esetben. A színházban mi kétféle beszédről szoktunk szót ejteni. Az egyik, amikor azt mondjuk, hogy létezik az illusztratív beszéd, és létezik az a beszéd, amelyet mi átélésnek nevezhetünk. De most úgy gondolom, hogy neked is, mint gyakorlott színházjárónak, bizonyára van erről elképzelésed. Szerinted mi lehet az illusztratív beszéd, és mi az, amit mi átélésnek nevezünk?
Én jobban szeretném, ha te magyaráznád el.
Köszönöm szépen. Az illusztratív beszéd az, amikor nagyon szépen, nagyon tisztán, és úgy ejtjük ki a szavakat, úgy közvetítjük a jelentéstartalmakat, hogy hihetetlen nagy figyelmet fordítunk rá, ugyanakkor ez a néző számára nem jelent élményt, mert hiába beszélünk szépen, hiába beszélünk tisztán, steril marad a szöveg.
Mikor van szükség erre a beszédfélére?
Amikor gyakorlunk egy szövegrészletet, akkor először sterilen, tisztán, szépen fogjuk gyakorolni, és majd utána töltjük meg élettel a szöveget. Mert az elsőrangú a színházban, hiszem és vallom, hogy az elsőrangú szempont az, hogy értse meg a néző mindazt, amiről a színész a színpadon beszél. Tehát ne hadarjon, ne legyen túlzottan lassú, mert azt meg nagyon megunják, illetve lehetőleg ne szólítson fel hangokat, mert azt sem fogják élvezni a hallgatók. Először tehát tisztán, szépen, illusztratív módon beszélünk. Majd megformáljuk a karaktert, értelmezzük a szöveget, és ki fog alakulni az a beszéd, amit mi átéléses beszédnek nevezünk.
Ez akkor azt jelenti, hogy mire a karakter megformálásra kerül, addigra már ez az illusztratív beszéd át kell, hogy alakuljon.
Természetesen így van, és ez át is tud alakulni. Amikor egy karaktert megformálunk, akkor érdekes módon a hangunkkal, a beszédünkkel is nagyon kell, hogy játszunk. Hiszen, ha a színész megkapja azt a feladatot, hogy egy idős, öreg embert kell alakítania, hát akkor nem beszélhet így, ilyen vitalitással, sebes beszéddel, és nem vékonyíthatja a hangját, nem teheti meg azt, hogy teljesen fiatalos legyen a beszéde, mert hiteltelenné válik, disszonáns lesz a megszólalás módja, illetve a hozzátartozó karakter.
És ezt a színházi beszédben természetesen tanítják, hiszen fiatal ember is meg tud valósítani öregember szerepet.
Természetesen így van, hiszen tudjuk, hogy a hangszalagok is az életkorral például öregszenek, fáradnak, mélyül a hangunk, és mi tudatosan tudunk hangokat mélyíteni.
Cagányné Pásztor Anikóval beszélgetünk a beszéd és a beszédhang világnapja alkalmából. Egy kis zenehallgatás után ezt a beszélgetést tovább folytatjuk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Cagányné Pásztor Anikóval beszélgetünk a beszédhang világnapja alkalmából. Anikó, meséltél már az illusztratív beszédről, meg hogy a karakter megformálásban milyen fontos szerepe van. Amikor újabb színdarabot tanítasz be a színtársulat tagjainak, akkor mennyi időt fordítasz a megszólalásra?
A megszólalásra? Úgy gondolom, hogy az egész folyamatból, ami az első olvasópróbától a bemutatóig terjed, szerintem legalább egy harmad résznyi időt arra fordítunk, hogy tiszta, szép, helyes legyen a beszéd, illetve, hogy megértsék a szöveget, amit továbbítani akarnak, mert a következő lépcsőfok az az, hogy egy szöveget értelmezni kell. Tudni kell, hogy az az adott szereplő mit érez, miről gondolkodik, és ennek megfelelően természetesen a beszéd alakulni fog, mert mind a beszéd ritmusa, mind a fő hangsúlyok, mind a szünetek óriási szerepet kapnak. Tehát például egy beszédbeli szünet olyan feszültségkeltő tud lenni, hogy az előbbre viszi a darabot. Míg ha valaki ezt a bizonyos szünetet lehagyja, akkor valószínűsíthetően nem lesz a nézőnek elég ideje átgondolni azt, hogy mi történt ott. Tehát nincs meg a lehetősége úgy bekapcsolódni gondolkodásra, mint ahogyan mi azt szeretnénk.
Ebből, amiket elmesélsz, nyilvánvalóvá válik mindenki számára, hogy te ezt valahol tanultad. Vannak erre általános szabályok, hogy mennyit foglalkozol a beszéddel, vagy pedig darabja válogatja, szereplője válogatja, vagy még talán ezerféle más ok is lehet?
Más az, ha például egy zenés darabbal foglalkozunk, hiszen akkor viszonylag kevesebb a feladatom, mert az énektanár ugyanígy foglalkozik az énekfejlesztés címszó alatt a beszédfejlesztéssel is. Hál' Istennek mi a magánénektanárral nagyon szépen együtt tudunk működni, Kovács Zsuzsannával, és mindig megbeszéljük az adott problémákat, ő ugyanúgy dalban is fejleszti mindazt, amit én így szóban kimondással, természetesen ezt én is tanultam, hiszen a Színház és Filmművészeti Egyetemen több fél éven keresztül kurzusunk volt a beszédtechnika, illetve a vers és prózamondás, tehát ezeket a stúdiumokat én ott tanultam. Nagyon-nagyon örülök annak egyébként, hogy a magyarországi szakirodalom hihetetlen sokrétű, és ha valaki akar foglalkozni a beszédfejlesztéssel, akkor azt autodidakta módon otthon is meg tudja oldani, hiszen nagyon-nagyon ismert szakemberek tesznek fel, a YouTube-ot lehet mondani, ugye? Tehát YouTube-ra például, ha valaki akarja beszédét fejleszteni, úgy gondolja, hogy van valamiféle problémája, akkor nyugodtan kereshet egy ilyen oldalt.
A Beszédhang világnapja alkalmából beszélgetek Cagányné Pásztor Anikóval, egy kis zenehallgatás után ezt a beszélgetést még tovább fogjuk folytatni.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Cagányné Pásztor Anikó a vendégem a Halas Rádióban, Beszédhang világnapja, színházi beszéd, hiszen ő ezt tanulta. Sok mindent el is árultál már nekünk, de még valami nagyon érdekes dolgok vannak ebbe a színházi beszédbe, ugye?
Igen, azt gondolják a kívülállók, hogy milyen egyszerű dolgok van ezeknek a színészeknek, felmennek a színpadra, és hip-hop elmondják azt a szöveget, jó, hát zárójelbe teszem, hogy néha nem teljesen szöveghűen, és ez nem csak nálunk működik így, hanem a nagy színházaknál is, nem erről szól a dolog. A dolog arról szól, hogy létezik a természetes hétköznapi beszéd. A lehető legnehezebb természetes módon beszélni a színpadon. Azt elérni, hogy mind a beszédtempó, mind a főhangsúlyok minden helyén legyen, a néző azt higgye, hogy tényleg a hétköznapokban történik ez a dolog, tehát mert a színház az illúzió művészete. A valóság illúzióját kell adni, nem csak azzal, amik történnek a színpadon, hanem azzal is, ahogyan történik az. Tehát a beszédnek olyannak kell lenni, mint ahogy a férjem megszólalna mellettem a fürdőszobában, és ez a legnehezebb. És van még egy nehezítése a dolognak, hogy meg kell, hogy legyen az a bizonyos hangerő. Mert a zenés műfajt mikroporttal hangosítjuk, de a nem zenés műfajt nem. És annak a nézőnek is teljes értékű előadást kell látnia, aki az erkély utolsó sorában ül. Tehát neki is mindent hallani kell, és bizony ezt a középhangot, a színpadi középhangot is meg kell találni. És ez roppant nehéz.
Zárjuk ezt a beszélgetést egy kicsit vidám felhanggal. Ugye számtalan színdarab van már mögötted. Ilyenkor mindig bennülsz a rendezői pultban. Milyen borzalmakat éltél át?
Hát én nem nagyon akarnék idézni, mert a pályámnak van egy csúcsa, egy Zrínyi előadás, amikor is hát olyan szóvirágokat is hallottam, amiket nem kellett volna, amikor szegény kis szereplőm ki akart menni a színpadra, és az Istenért nem bírt, mert a függöny útját állta. Tehát ezt nem nagyon idézném. Azután volt olyan kedves főszereplőm, aki... például az Egy csók és más semmiben. Hihetetlen módon nem tudta kimondani sohasem, hogy, és ez mondhatnám szinte, művésze vagyok a pályámnak, mindig valami más következett, meg hát azért volt egy-két ilyen nyelvi botlás is, úgy hirtelen ilyen nem nagyon jut eszembe, de rengeteg ilyen van természetesen.
Zárszóként mit ajánlasz a hétköznapi embernek, hogyan beszéljenek?
Beszéljenek nagyon szépen, a szabályoknak megfelelően, és beszéljenek tisztán és jól, és próbálkozzanak azzal, hogyha tudják, hogy van valamiféle slendriánság a beszédükben, itt főként az ejtéshibákra gondolok. Mert a családunkból egyébként hozunk mintákat, és az ejtéshibákat nagyon-nagyon szükséges lenne kikerülni, pontosabban csiszolgatni. Beszéljenek otthon is szépen, mert ugyanúgy működik, mint egy edzés a beszéd is. Ha nem edzük a beszédünket, akkor sajnos nem fogunk sehová sem haladni, és az ember kommunikatív lény. Beszéde által méretődik meg, mint ahogyan a bevezetésben is említettem, méretődjenek meg önök is, kedves hallgatóim, jól.
Cagányné Pásztor Anikó, köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.